Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 617-es számú énekünk első versét énekeljük el. A régi számozás szerint ez a 227-es számú énekünk első verse. Foglaljunk helyet, és a 718-as számú énekünket énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből szól hozzánk, a 4. fejezet 13. versétől a 18. versig terjedő szakaszban.
Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Gyertek, testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára imádságban. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk a Te házadban, vagy a honlapról bekapcsolódva is hallgathatjuk a Te igédet. Köszönöm, Uram, hogy a felolvasott igében vigasztalsz minket, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a Tiéd, mert Te vagy, Úr Jézus, az első és az utolsó. És köszönjük, hogy közben is áll a Te országod, hogy most is Úr vagy, és a Te uralkodásodban nincsenek válságok, hogy Te folyamatosan kormányzod, vezeted a népedet, hogy aki hozzád jön, azt Te nem küldöd el magadtól. Bocsásd meg, Uram, amikor még a Te népedként is sokszor másra figyelünk, levesszük a szemünket, tekintetünket rólad. De köszönjük, hogy ilyenkor is elér a Te szavad, mint a süllyedő Pétert, és lehajolsz hozzánk is, és felemelsz. Erre a felemelésre van ma is szükségünk. Kérünk, Urunk, bocsásd meg vétkeinket, hogy szégyen nélkül állhassunk előtted, téged dicsőítve, magasztalva a keresztért, a golgotai halálodért és diadalmas feltámadásodért. És kérünk, ha még reménység nélkül élünk, Te adj nekünk élő reménységet, amit nem húz keresztbe még a halálunk sem. Szóljon ma is a Te igéd erővel és hatalommal. Amen.
Evangéliumát a 103. Zsoltár 3. verséből olvasom. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Amen. Az 541. dicséretünk 3. versét énekeljük, a régi számozás szerint a 370. dicséretünk 3. versét. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amelyet az előbb felolvasott szakasz összefoglalásaként olvasok János első leveléből, a második fejezet 25. verséből. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Amen. Foglaljunk helyet. Egyik lelkész kollégámmal történt a következő eset. Egy férfi becsöngetett hozzá, és arra kérte, hogy temesse el idős édesapját. A kollégám annak rendje és módja szerint felkészült, és a megadott időpontban megjelent a temetőben. Az elhunyt fia lehajtott fejjel mozdulatlanul állt a koporsó mellett. A szolgálat végeztével a lelkész odalépett hozzá, kezet nyújtott neki. Ekkor a férfi végre felnézett, és örömtől ragyogó arccal a következőt mondta: győzött a Fradi, tiszteletes úr, ez a lényeg. Mit gondoltam erről a férfiról, amikor először hallottam ezt a történetet? Azt gondoltam, hogy egy lelketlen gazember. Hogy lehet így viselkedni egy temetésen? Ráadásul a tulajdon édesapjának a temetésén. Valóban, amit tett, az teljes mértékben elfogadhatatlan, van-e lelke az ilyen embernek, kifordult magából. Mit gondolok erről a férfiról most, évekkel később? Azt gondolom, hogy ő is csak egy azok közül, akik félnek az elmúlástól. Akik bármit megtennének annak érdekében, hogy a halál gondolatát eltolják maguktól. Amit tesz a viselkedése, az vérlázító, de az indulat, ami a viselkedése mögött áll, az inkább sajnálatra méltó és együttérzést válthat ki belőlünk. Hát mik azok a kérdések, amelyek egy koporsó mellett megrohannak bennünket, és amely kérdéseket mi általában szeretnénk eltolni magunktól? Hát három ilyen kérdéscsoportot szeretnék most megnevezni. Az első ilyen kérdéscsoport nagyjából így foglalható össze: mi lesz velem most? Eddig ő volt a biztos pont az életemben, akire mindig számíthattam, de most egyedül maradtam. Hogyan tovább? A legtöbb gyászolót időben először ezek a kérdések foglalkoztatnak. Mi lesz velem most? Aztán van, aki már egy kicsit lecsillapodott, és racionálisabban közelít a kérdéshez, a halálnak a kérdéséhez, és ilyen gondolatok is megfogalmazódnak benne. Mi történik az emberrel a halála után? A testét eltemetik és elporlad, ez tiszta sor. De mi lesz a lelkével? Van egyáltalán az embernek lelke? Vajon az is elpusztul a halál után? Vagy a lélek tovább él? És van, aki egészen személyesen teszi fel ezeket a kérdéseket: egyszer engem is kivisznek a temetőbe. Készen állok rá? Konkrétan velem mi fog történni halálom után? Hát ezek azok a kérdések, amelyek egy koporsó mellett általában megfogalmazódnak bennünk, és amelyeket szeretnénk bármi módon elhallgattatni. Mert sokszor úgy érezzük, hogy ezek olyan kérdések, amelyekre nem lehet válaszolni. Amelyek úgy hagynak ott bennünket, hogy minden reménységet kiszívtak belőlünk. Hát ma délelőtt nem elmenekülünk ezek elől a kérdések elől, hanem szembe nézünk velük, és meggyőződésem, hogy Isten igéje el tudja nekünk mondani, hogy mi történik velünk a halálunk után, és tud olyat mondani, ami nem elveszi a reménységünket, hanem reménységgel tölt el bennünket. Ma délelőtt azt az igét fogjuk megvizsgálni, ami nemrég elhangzott itt a szószéktől, és előjáróban hadd mondjam el, hogy ez nem egy dogmatikai tanítást. Itt most nem arról van szó, hogy mindent elmondunk, ami a halál után történik. Jót is, rosszat is, egy teljes összképet. Most nem erre fogunk törekedni. Az az ige, amit Pál apostol megírt a tesszalonikai gyülekezetnek, nem általánosságban szólt mindenkinek, hanem a hívőket célozta. Azt akarta elmondani Pál a hívő testvéreinek, hogy velünk, hívőkkel, mi fog történni a halálunk után. Mert ez az, amiben belekapaszkodhatunk reménységként. Mi az örömhír a halálunkat illetően? Hát ebben a szakaszban három fontos gondolatot fogalmaz meg Pál apostol. Az első gondolat így szól, Jézus feltámadt a halálból. Ezzel kapcsolatban a 14. versben így fogalmaz, hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Rögtön hozzáteszi, hogy ez egy hitigasság. Ez nem olyas valami, amit be tudnánk bizonyítani, mint egy matematikai tételt, és kötelező érvénnyel mindenkinek el kellene fogadnia. Jézus halálát talán még be lehet bizonyítani ilyen módon, de a feltámadását nem. Egy ateista ember, akármit is mondunk neki, nem fogja elfogadni Jézus feltámadását, ez egy hitigasság. De mi, akik hiszünk Istennek, mi egészen biztosak vagyunk abban, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Pál erre emlékezteti először a gyülekezetet, annak hívő tagjait. Amikor a halálra gondoltok, amikor a jövőre gondoltok, először mindig Jézusra gondoljatok, hogy ő meghalt és feltámadt. Hát mit mond Pál apostol Jézus haláláról? A legfontosabb az, hogy ott vannak a tények, hogy elítélték őt a zsidók a nagy tanácsban, meg elítélték őt a rómaiak a helytartóságban, de az igazán fontos, hogy Jézus maga választotta ezt a sorsot. Eleve azért jött erre a földre, hogy meghaljon a Golgotai kereszten, mert ő az Isten báránya. Azért jött, hogy megváltónká lehessen. Azt is elmondta Pál, nem egy helyen, hogy hogyan halt meg Jézus. A kereszten halt meg, egy rettenetes kivégzési mód volt ez abban az időben. Az volt a célja, hogy minél többet szenvedjen az áldozat. Testileg is, de főként lelkileg. Mert aki a kereszten haldoklik, az pontosan tudja, hogy mi vár rá, tudja, hogy meg fog fulladni. Mert amikor ki van kötve a keze, vagy ki van szegezve a keze, és elfárad, és elernyed a teste, akkor húzza lefelé a súly, a tüdeje pedig összeszűkül. Nem kap levegőt. Ilyenkor újra feláll, mert az elítélteknek a lába alatt volt egy kis fadarab, és tartja magát, de tudja, hogy eljön majd az a pillanat, amikor ő meg fog fulladni. Mert akár mekkora is benne az életösztön, a fáradtság még nagyobb lesz. Volt olyan elítélt, aki 12 napot szenvedett a kereszten. Mert adtak neki enni és inni, és jó erőben volt. De 12 nap után akkor sem bírta tovább, és meghalt. Általában ezek az emberek meg is őrültek, mielőtt meghaltak, mert tudták, mi vár rájuk, és nem bírták elviselni ezt a lelki terhet. Hát Jézusra sokkal több teher várt. Ő nem egy átlagos elítéltnek a nehézségeivel nézett szembe. Igen, a fizikai kínjai ugyanazok voltak, mint másoknak. De ő átélte a lelki kínokat is. És az nagyon kevés lelki kínnak számított, hogy ott álltak előtte páran és gúnyolták. Hogy ott volt a főpap, és szinte a kezeit dörzsölte, hogy na, sikerült ide juttatnunk téged. Most mutasd meg, hogy ki vagy te. Ha te az Isten fia vagy, gyere le onnan. Ez volt a legkevesebb. Mert Jézus ott az Isten közvetlen büntetését szenvedte el. A poklok poklát járta meg. Az Isten haragját kellett átélnie neki, aki büntelen volt, aki öröktől fogva az Isten fiaként a tökéletes szeretetnek a célpontja volt. Most ez a szeretet átváltozott haraggá, megtorlássá. Hát Jézus ilyen halált halt a kereszten. És azt mondja róla Pál apostol, hogy igen, meghalt, eltemették, de harmadnapon feltámadt. Ennek a történetét is ismerjük. Tudjuk, hogy amikor vasárnap reggel az asszonyok mentek, hogy bebalzsamozzák Jézust, ez volt a szokás abban az időben, így adták meg a végtisztességet a halottaknak, egyszer csak azt látták, hogy jé, nincsenek őrök a sírnál, pedig katonák őrizték a sírt. Jé, be lehet menni, holott egy nagyon nehéz kő szokott ott állni előtte, de azt valaki elhengerítette. És bemegyünk, jé, nincs ott a holttest. Jézus feltámadt a halálból. Csodálatos dolog ez. Tudjuk aztán, hogy Jézus meg is jelent sokaknak, nem egy, nem két embernek, hanem olyanról is olvasunk, hogy egyszerre 500 embernek jelent meg. Ezek csodálatos beszámolók, de akkor is azt kell mondjam, hogy ezt hitáltal tudjuk elfogadni. Egy ateista ember ezeket a történeteket nem fogadja el, de mi, akik hitáltal nézünk ezekre az eseményekre, tudjuk, hogy Jézus meghalt, megváltó halált halt, és harmad napon valósággal feltámadt a halálból. Pál apostol folytatja a maga érvelését, és azt mondja a hívőknek, hogy amikor a jövőre gondoltok, a halál utáni életre gondoltok, akkor ne csak Jézusra és az ő feltámadására gondoljatok, hanem arra is, hogy vele együtt egyszer majd ti is fel fogtok támadni. Ezzel kapcsolatban ezt mondja, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Megint csak egy zárójeles megjegyzés, minden halott fel fog támadni. Nem csak a hívők, a hitetlenek is. De itt most Pál apostol kifejezetten a hívőknek a feltámadásáról beszél Jézussal együtt. Jézus eljön a maga dicsőségében, és mi, akik esetleg addig meghalunk ezen a földön, majd fel fogunk támadni, és találkozunk vele, dicsőségben leszünk majd ott az ő oldalán. Itt is fel lehet tenni néhány kérdést, mikor fog ez megtörténni? Mikor lesz a feltámadás? Úgy is szokták kérdezni, mikor jön vissza Jézus, mert hogy akkor lesz a hívőknek a feltámadása. Hát erre sokan sokféle választ adtak már. Ha valaki felmegy az internetre és megnézi a listát, hogy mikor lesz a világ vége, hát biztos, hogy 500 évszámot biztos ki fog dobni. És ezek mind tévesek. Sokan tippeltek, azt mondták, hogy ez tuti biztos, aztán nem lett belőle semmi. Talán emlékszünk arra a filmre, amit 10 évvel ezelőtt dobtak piacra, 2012, hát az erről szól, hogy eljön a világ vége. És hát a hívők közül is voltak többen, akik azt mondták, hogy na hát akkor lehet, hogy ez lesz az. De nem. Jézus előre megmondta, hogy azt a napot, azt az órát senki nem tudja, csak az Atya egyedül. És az Atya majd, amikor a maga döntését napvilágra hozza, magyarul visszajön Jézus, és feltámadnak a halottak, mi csak akkor tudjuk meg, hogy ez most van. De addig nem tudjuk. Ne is akarjunk találgatni. Másik kérdés, hogy hogyan támad fel a testünk. Ugye, ha az ember meghal és eltemetik, akkor elporlad. Atomjaira hull. Az alkotó elemeink más embereknek, vagy a természetnek lesz a része. Hogyan tudunk akkor feltámadni? Hát erre is azt tudjuk mondani, hogy ez is titok. Akárcsak a feltámadás időpontja titok, ez is titok. De mit olvasunk az igében? Az Istennek semmi sem lehetetlen. Ha ő meg tudta teremteni ezt a világot a semmiből, akkor azt gondolom, nem fog neki nehézséget okozni az, hogy feltámasszon bennünket a halálból. Egy harmadik kérdés, milyen testben fogunk feltámadni? Olyan lesz, mint ez? Fel fogjuk egymást ismerni? Vagy ott majd kiabálnunk kell a nevünket folyamatosan, hogy találkozhassunk a szeretteinkkel? Hát azt kell mondjam, hogy ez a testünk, amit most ismerünk, ez a bűn hatásainak van kitéve. Öregszik, betegszik, meghal. Amikor Jézus Krisztus által feltámadunk, akkor a testünk megújul. Ugyanazt a testet kapjuk, amit Isten eredetileg is nekünk szánt, tehát lesz valamiféle hasonlóság, de a bűnnek minden terhelése nélkül. Nem lesz rajta sem az öregedés, sem a betegségek, sem a halál nyoma. Egy ideális állapotot kapunk az Úrtól. Tehát Jézus feltámadt, ez az első, úgymond nagy bizonyítéka és garanciája a feltámadásnak, és mi is fel fogunk támadni vele együtt. És a harmadik pont, amire Pál apostol rávilágít, hogy miután feltámadtunk, Jézussal leszünk örök örömben. Ezt olvassuk ezzel kapcsolatban. Mindenkor az Úrral leszünk, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Hát ennél nagyobb vigasztalás, hogy az örökkévalóságról ezt tudjuk elmondani, hogy ott leszünk az Úr mellett örök örömben, hát ennél többet nem is lehet elmondani. Ennél nagyobb bátorítás nincs ezen a világon. Hát miből áll majd ez az öröm? Mi okozza az örömöt számunkra ott a mennyben, Jézus oldalán? Hát az öröm egyik forrása az Istennel való kapcsolat. Kapcsolatban vagyunk az Úrral, itt és most? Persze, hitáltal. De azért van különbség a között, hogy hiszünk az Úrban, akit nem látunk, és a között, amikor a mennyben szíről szíre látjuk őt, nem? Ez olyan, mintha valaki elutazna távolra, és lenne egy fényképe a családjáról, és azt szorongatná. Az is valami. De azért hazamenni és megölelni őket, az egy kicsit jobb, nem? Hát ez vár ránk a mennyben is, hogy végre színről színre látjuk majd az Urat. És az, akinek a szeretetéről annyit beszéltünk, az majd átölel bennünket. Óriási dolog. Sőt, azt kell mondjam, hogy ez nem egy pillanatnyi öröm lesz. Ezen a földön sokszor csak pillanatnyi örömöket élünk át. Ez egy nem múló és nem csillapuló öröm lesz majd. Hiszen azt olvassuk Istenről, hogy ő végtelen. Nem jön el az a pillanat, hogy na Uram, most már kiismertelek, sőt, rád is untam. Évtizedek óta együtt élő házasoknál ez néha tapasztalható, hogy hát most már mindent tudok a másikról, talán egy kicsit meg is untam. Az Istent soha nem fogjuk megunni, mert ő végtelen. Minden nap ott a mennyben valami újat fogunk megtudni róla, valami csodálatosat. Hát ennél nagyobb öröm nem kell. Ha csak ez várna ránk a mennyben, önmagában ez is elég lenne. De nem csak ez vár ránk. Arról is olvasunk, hogy az egymással való kapcsolat öröme is meg lesz az életünkben. Hát itt és most a földön mindannyian bűnnel terheltek vagyunk. Lehet, hogy rokonok vagyunk, lehet, hogy barátok vagyunk, lehet, hogy szeretjük egymást, küzdünk a bűn ellen hitáltal, hogy minél tisztább lehessen ez a szeretet, de akkor is bűnösök vagyunk. A kapcsolatunkat sok minden rontja. A mennyben nem lesz bűn. Nem leszünk képesek bűnt elkövetni. Az Úr ennyire megtisztítja a szívünket. És éppen ezért az egymással való kapcsolatunkat a tisztelet és a szeretet fogja jellemezni. Bárkihez oda mehetek. Nem kell azt gondolnom, hogy elutasít engem, hogy lenéz engem, hogy úgy szól hozzám, hogy megbántson vele. Nem. Ugyanazt a tiszteletet és szeretetet várhatjuk egymástól ott a mennyben, és ez egy csodálatos, számunkra jelen pillanatban talán elképzelhetetlen állapot. És lesz az örömünknek egy harmadik része is, ez pedig a megújult világgal való kapcsolat öröme. Erről is olvasunk az igében. Most azt látjuk, hogy ezt a világot, hát mondhatjuk úgy, hogy tönkretettük. Nem véglegesen, mert nem olyan rossz, mint amennyire lehetne, de kicsit olyan, mint amikor kettévágunk egy narancsot, és ki akarjuk facsarni a facsaróval. És a végén ott van a kezünkben a, az a kifacsart valami. Hát ha nagyon ügyesek vagyunk, még abból is tudunk egy pár cseppet kiszedni magunknak, vagy oda tehetjük a radiátorra, és jó illata van. Hát körülbelül ezt csináltuk mi is a világgal. Kifacsartuk, még így is van benne szépség, de azért ez nagyon távol áll attól, ami az eredeti volt. De azt olvassuk, hogy az elemek égve felbomlanak, és Isten új eget és új földet alkot majd. És ez az új ég és új föld nem valami science fiction, valami egészen más, mint ami volt. Nem, ez a helyreállításnak a teremtése. Amit mi elrontottunk, azt az Isten helyrehozza. Azt fogjuk átélni, amit Ádám és Éva az Édenkertben átélt. Meglátjuk azt a világot, amit az Úr alkotott. Tehát a mennyben ott lesz az Istennel való kapcsolat öröme, az egymással való kapcsolat öröme és a megújult világgal való kapcsolat öröme. Hát ezt mondja el Pál apostol. Jézus meghalt, feltámadt, mi is feltámadunk Jézussal, és Jézussal lehetünk örökre a mennyben. Elvesztettünk sok embert, talán éppen az elmúlt esztendőben valakit, aki közel állt hozzánk. Nekünk is vannak kérdéseink a saját halálunkkal kapcsolatban, de Isten igéje világosan beszél. És azt mondja, hogy mi nem csupán a pusztulás felé haladunk. A mi életünk vége nem valamiféle zsákutca, valami tragédia, hanem olyas valami, amit Krisztus készített elő számunkra ott a kereszten. Hát ebbe kapaszkodjunk bele hittel, és akkor reménységgel tekinthetünk a jövőbe. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére az 508. dicséretünk első és második verseit énekeljük el. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megvalljuk neked, hogy amikor ezen a világon élve azt látjuk, hogy minden a rendezetlenség és a pusztulás felé halad, amikor egészen hozzánk közelálló és szeretett emberek hagynak el bennünket, akkor megrettenünk, elvesztjük a talajt és kétségek közé kerülünk. Már afelől is kétségünk van, hogy mi lesz velünk, amikor eljön a mi időnk. Köszönjük neked, hogy a válasz nálad van, neked van hatalmad egyedül élet és halál fölött, és köszönjük, hogy ezt megmutattad ott a Golgotai kereszten, és azt követően a sírban, amikor is feltámasztottad a te fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mindig igazat mondasz, és amit velünk kapcsolatban mondasz el a jövőnkről, hogy minket is előhozol majd, és ott állhatunk majd a te fiad mellett dicsőségben, és vár ránk a mennyei örökség, akkor tudhatjuk, hogy ez szintiszta igazság, amibe belekapaszkodhatunk. Köszönjük neked ezt a reménységet. Arra kérünk, Urunk, hogy erősítsd a mi hitünket, hiszen ez az egyetlen igazi kincsünk ezen a földön. Minden más elmúlik, de a beléd vetett hit, a te valóságod sosem múlik el. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg minket a te utadon. Szeretnénk imádkozni a gyászolóinkért, akik valóban nagy megpróbáltatáson mentek keresztül, kérünk, hogy légy ott velük és erősítsd őket. És imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért is, gyülekezetünk minden tagjáért. Eléd hozzuk, Urunk, ezt a válságos időszakot, ezt a rezsihelyzetet, kérünk, hogy segíts a mi gyülekezetünkön, és segíts más gyülekezeteken is, azokon is, ahol már egyáltalán nem tudják, hogyan fizessék ki a számláikat. Tudjuk, Urunk, hogy te megígérted nekünk a te gondviselésedet, és bízunk benned. Eléd hozzuk a betegeinket is. Kérünk, Urunk, hogy légy velük a betegágyon, és te erősítsd meg őket a te jelenléteddel. és kérünk, hogy te adj nekik gyógyulást is. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthattunk téged, és kérünk, hogy te szenteld meg az egész napunkat, és maradj velünk továbbra is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Jézus mondja, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, mert átment a halálból az életbe. Amen.